Kegyelem és békesség Istentől, a mi atyánktól, mindnyájatoknak, és a mi Urunktól, az Úr Jézustól. Amen. A 264. dicséretünk első versét énekeljük fennállva Isten tiszteletünk kezdetén. A 264. dicséretünk első versét, mely így kezdődik, áldjad én lelkem a dicsőség erős királyát. Elfoglalva a megkezdett 264-es énekünk második, harmadik és negyedik versét énekeljük tovább. A második vers így kezdődik, áldjad őt, mert az Úr mindent oly szépen intézett. Isten tiszteletünk megszentelése jöjjön attól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindent, aki a mi gyenge akarásunkat valóságos szentséggé teheti. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istennek mára szóló üzenetét, amint Máté evangéliumából a 11. rész első 19 verséből olvasom, az igét figyelemmel és Isten szava iránti alázattal helyeteket elfoglalva hallgassátok meg. Máté evangélium a 11. részéből, az első 19 versből így szól hozzánk ma Isten üzenete. És történt, mikor elvégezte Jézus, a 12 tanítványának adott utasítást, elment onnan, hogy tanítson és prédikáljon azok városaiban. János pedig, mikor meghallotta a fogságban a Krisztus cselekedeteit, elküldött kettőt az ő tanítványai közül. Mondanéki, te vagy-e az, aki eljövendő, vagy mást várjunk? És Jézus felelt, mondva nékik, menjetek el, és jelentsétek Jánosnak, amiket hallotok és láttok. A vakok látnak, a sánták járnak, a poklosok megtisztulnak, a süketek hallanak, a halottak feltámadnak, és a szegényeknek evangélium hirdetetik. És boldog, aki én bennem meg nem botránkozik. Mikor pedig azok elmentek, szólni kezdett Jézus a sokaságnak Jánosról. Mit látni mentetek ki a pusztában? Nátszálat-e, amint a szél hajtogatja? Hát mit látni mentetek ki puha ruhába öltözött embert? Íme, akik puha ruhákat viselnek, a királyok palotáiban vannak. Hát mit látni mentetek ki? Profétát-e? Bizony mondom néktek, profétánál is nagyobbat, mert ő az, akiről megvan írva, íme én elküldöm az én követemet a te arcod előtt, aki megkészíti előtted a te utadat. Bizony mondom néktek, az asszonyoktól születettek között nem támadott nagyobb keresztelő Jánosnál, de aki legkisebb a mennyek országában, nagyobb nála. A keresztelő János idejétől fogva pedig mind mostanáig erőszakoskodnak a mennyek országáért, és az erőszakoskodók elragadják azt. mert a proféták minnyájan és a törvény Jánosig profétált. És ha be akarjátok venni, illés ő, aki eljövendő volt. Akinek van füle a hallásra, hallja meg. De kihez hasonlítsam ezt a nemzetséget? Hasonlatos a gyermekekhez, akik a piacon ülnek, és kiáltoznak az ő társaiknak. És ezt mondják, sípoltunk nektek, és nem táncoltatok, síralmas éneket énekeltünk nektek, de nem sírtatok. Mert eljött János, aki se nem eszik, se nem iszik, és azt mondják róla, ördög van benne. És eljött az emberfia, aki eszik is, iszik is, és ezt mondják, imé nagy étkű és részeges ember, vámszedők és bűnösök barátja. És igazoltaték a bölcsesség az ő fiaitól. Hallottátok Isten üzenetét, felejünk mindnyájan az ő szavára imádkozó lélekkel imádkozzunk. Jó Atyánk, köszönjük neked azt a szeretetet, amit belénk oltol mindig újra és újra. Köszönjük neked, hogy méltatlanságunk ellenére teszed ezt. Hálásak vagyunk neked azért a kevés erőért, amivel megkereshetjük mindig azt a forrást, ahonnan feltöltekezünk erőből. Ami kevés időnkért hálásak vagyunk, amit szeretnénk neked szentelni. És hálásak vagyunk egymásért, hogy megértő és szerető szívek fogadnak minket, és befogadnak minket. De bocsáss meg nekünk most, amikor a mi szívünk nem megértő és nem teljes szeretettel. Bocsáss meg, hogy ide is idegfeszültségek sorozatát hoztuk, és imádkozni merünk hozzád a legszentebbhez, legtisztábbhoz. Közben terhelve vagyunk, egyéni, csak a mi életünkre érvényes, de kárhozatra juttató szörnyűségekkel. Te szent vagy, és te erős vagy, te tiszta vagy. Kérünk, erősíts és tisztíts meg minket, te erőddel és tisztaságoddal áldj meg minket, mikor keressük a te utadat, mikor szeretnénk nem csak vasárnaponként, de teljesen megtisztítani életünket a te erőddel. Könyörgünk az Úr Jézusért, akit erre a földre küldtél. Segíts minket, hogy az ő életét tudjuk élni, folytatni ebben a világban lelke által. Adj szeretetet, adj békét, és adj fegyvert, szerinted valót. Ámen. Az ige hirdetésre készülve a 173. dicséretünket énekeljük. A 173. dicséretünk így kezdődik, nem vagyunk mi magunkéi. Halljátok meg azokat az igéket, melynek alapján bizonyságot szeretnék tenni előttetek. Az életet, békét és fegyvert adó Úrról. Máté evangéliumából a 11. rész 2. versétől a 6. verséig. János pedig, mikor meghallotta a fogságban a Krisztus cselekedeteit, elküldve kettőt az ő tanítványai közül, mondanék ki. Te vagy-e az, aki eljövendő, vagy mást várjunk? És felelt Jézus, válaszolt nekik, menjetek el, és jelentsétek Jánosnak, amiket hallottok és láttok. A vakok látnak, és a sánták járnak, a koklósok megtisztulnak, a siketek hallanak, a halottak feltámadnak, és a szegényeknek az evangélium hirdettetik. És boldog, aki én bennem meg nem botránkozik. Ez Isten üzenete. Elég sokszor felvetődik a meghasonlás látszata a Szentíráson belül, amikor a küldetésben lévő tanítványok megpróbálnak a küldetésükből lefaragni, vagy valamilyen módon átjátszani a küldő Istennek az energiáját, a szeretetét, a gazdagságát, a bölcsességét. Ebben a valamilyen módon való átjátszásban tett nagyon nagy művészetre szert a kereszténység. Ami igazán kísértő és igazán súlyos dolog a kereszténységnek a magánéletében ez. Nem a külső és látványos bűnök, amiket nagy harsonákkal közhírré lehet tenni, nem ezek az igazán rombolók, mert ezeknek a romboló hatásuk behatárolható. Ami nem határolható be a lelkekben, belül bekövetkezett romlás, és az a lehetőség, hogy a romlást el lehet könyvelni természetesnek. Az igazi feszültség az elhívott és az elküldött tanítványok között már az Ószövetségben kezdődik. Emlékszünk Jónás esetére, akit Ninivébe ítéletet hirdetni küld az Úr. Hirdet ítéletet. De hogy nem következik be az ítélet, úgy érzi, hogy küldetésében sértette meg őt az Úr, mert nevetségessé tette, mert nem következett be az ítélet. A felolvasott részek előtt az egész tizedik rész tulajdonképpen abból áll, hogy Jézus elküldi a tanítványait. Azt mondja, imé én elbocsátalak titeket, mint juhokat a farkasok közé, legyetek azért okosak, mint a kígyók, és szelídek, mint a galambok. Nem buták, mint a galambok. Szelídek. 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 Az okosság ellenére szelídek. Egy összeütközésnek vagyunk tanúi. Keresztelő János, aki Isten választotja, arra nézve, elhívottja arra nézve, hogy készítse az elküldött szabadító útját, keresztelő János kérdésessé teszi Jézus messiási voltát. A mennyek országával kapcsolatban, amikor Jézus válaszol erre a kérdésre, a válaszának a végén azt mondja, hogy a legkisebb a mennyek országában nagyobb keresztelő Jánosnál. Ez a keresztelő János értetlenkedésének az értékelése. A mennyek országában kapcsolatban tudunk valakiről, aki nem volt Istennek elhívott szolgája, és akinek Jézus azt mondta, hogy még ma velem leszel a paradicsomban. Szörnyű, hogy keresztelő Jánosról azt kellett mondja Jézus, hogy a mennyek országában a legkisebb nagyobb nála, és egy rablógyilkosnak azt kellett mondja, hogy még ma velem leszel a paradicsomban. De ezt a szörnyűséget mi magunk voltunk és vagyunk, akik újra is újra felidézzük. Ezt a mérlegretevést, ezt a keménységet a szeretet és a kegyelem Istenétől. Az elhívott és elküldött szolgák ma is összeütköznek. Bennünk összeütközik az elhívott és az elküldött ember. mert Keresztelő János volt az, aki az Úr a Mesiás útjának előkészítésére elhívott, nagyobb, mint próféta. Hát az nem mondható el róla, hogy korrupt volt, hogy megalkuvó volt, ezt Jézus az értékelésében el is mondja, hogy nem éppen nátszáltól fújt, hol jobbra, hol balra hajló ember. Elveit nem változtatta. Annyira nem változtatta elveit, hogy az útkészítésének módszerébe, amit kapott ajándékba, az ítélet hirdetésbe, amellyel a völgyek betölthetők és a hegyek síkságá változtathatók, belefeledkezett, és egy olyan dologba is beleszólt, mely nem volt küldetése. Ez az uralkodó családi zűrzavara. Ennek következményeként be is fejezte életét, tudjuk. Már éppen fogságban van, és nem sokkal a tanítványok kiküldése után, nem sokkal Jézusnak felolvasott szavai után fejét is veszik. Ez az útkészítő, ez a Keresztelő János, ez ítéletet hirdet, de zavarba ejti, hogy Jézus szava, a kegyelem szava. Zavarba ejti, mert nem érti, hogy mire volt jó akkor az ő ítélet hirdetése, ha most hirtelen kegyelem jön. Mindnyájan vagyunk így zavarban. Vajon miért adja számunkra a tisztánlátást az Úr, hogyha azoknak, akik felett még kapásból ítéletet tudunk hirdetni, azoknak kegyelmet ad. Megrendül az értelem biztonsága Istenben. A mi Istenünk. Miért tudjuk azt, hogy kik a cégéres bűnösök? Ha Isten a hátunk mögött minket, az igazi tisztánlátókat és ítélethirdetésre kiképzetteket megkerül és kegyelmet gyakorol. Nem érti a kegyelem szavát, nem érti azt, mikor Jézus azt mondja a tanítványainak elküldéskor, aki vallást tesz én rólam az emberek előtt, én is vallást teszek arról az én mennyei atyám előtt. Aki inni ad egyneke kicsinyek közül csak egy pohár hideg vizet is tanítvány nevében, bizony mondom néktek, nem vesztheti el jutalmát. Egy pohár víz az üdvösség által. Hát akkor miért volt értelme a pusztába kimenni? És elriasztani a bűnöktől, a törvény ellenes élettől, az Istennek nem tetsző élettől. Mi volt értelme? Miért volt értelme? Ha itt egy pohár vízen adja Jézus az üdvösséget. Bizony, mi alkalmasak vagyunk, hogy túlnőjünk a Mesteren. Mi bennünk, ha elindul egy igazságérzet, túlnövünk a Mesteren. Pusztítjuk magunkat. Inkább. De a kegyelembe nem simulunk bele. Abba igen, hogy nekünk megkegyelmezzen az Úr. De akit a mi igazságérzetünk célba vett, nem egyezünk. Bizony, fizikailag is belepusztulunk. Bizony, most megvallom előttetek, hogy én magam is fizikailag, éppen a szívemmel, egy ilyen dologba majdnem belerakott. Nem érti János a jézusi puhaságot, engedékenységet, és megkérdezteti tanítványaival, te vagy-e az, akit elküldött az Úr, vagy mást várunk? Te vagy-e a Mesiás? Jézus válasza már abban elhangzott, amin fennakadt János, abban ugyanis, hogy bárány szerepük van a tanítványoknak. A farkasok között bárány a szerepük. De egy általános külső szemlélő és szemlélet szempontjából, bármilyen egyházi fűszerekkel megfűszerezett szemlélet szempontjából mégis emberies, és ezért szükségképpen görbetükörben látó szemlélet szempontjából elvethető János és Jézus is. Ezt említi Jézus, mikor mondja, hogy mert eljött János, aki se nem eszik, se nem iszik, és azt mondjátok, hogy ördög van benne. Maga János, aki hivatás tudatában igen erősen állott, mert másképp nem tudta volna az utat valóban elkészíteni, a bűnbánatra felkészíteni Izraelt, nem tudta volna János. És ez a János, aki megrendül Jézus kegyelem központúságát nézve, még mindig közelebb áll Jézushoz, mint a nép széles rétegei, akik ugyanazon egyéni okból vetik el Jánost, mint Jézust. A tömegek. Nem tetszik, aki tőlünk keményebb, mert úgy érezzük, hogy tőlünk tökéletesebb, és nagyon nem tetszik, aki tökéletesebb, azt el kell taposni. Be kell bizonyítani neki, hogy gyengébb, lehet, hogy tökéletesebb, de gyengébb. Nem tetszik az sem, aki békét és kegyelmet hoz, mert nem eléggé markáns, nincs jellegzetessége. Ebből a Jézusból hiányzik a nemzeti öntudat. Hova jut így Izrael? Halljon meg inkább, mint egész Izrael pusztuljon. Ezért feszítsük. Elbocsátalak titeket, mint juhokat a farkasok közé. Az elküldött ember, az elküldött tanítvány. Ez a mi sorsunk, Istentől rendelt sorsunk. A farkasnak nem kell szükségképpen gonosznak lenni ahhoz, hogy megegye a bárányt, ugye? Éhesnek kell lennie. Egyszerűen az élet funkciójához tartozik hozzá a farkasnak, ha nem akar éhen halni, hogy megeszi a bárányt. Igen. Minket. Minket kegyelemcentrikus embereket nem tartanak eléggé keménynek, egyesek nem tartanak eléggé gyengédnek. És nekünk vállalni kell eközben a mi Urunkkal való kapcsolattartás folyamatos stílusával a bárány szerepét. Nem a kígyó szerepét, aki igazságot oszt és rátekeredik a farkas torkára. A kígyónak a bölcsességével kell vállalnunk a bárány szerepét. Jézust is el lehet vetni. Van miért. Mert megalkuvó és korrupt az a lelki ember, aki szóba áll egy olyan másik valakivel, aki nem lelki. Mert fegyvert hozott Jézus. Valóban így van. Valóban így van. Mert azért jöttem, hogy meghasonlást támasztak az ember, az ő atya, a lány és az ő anyja, a menny és az ő napa között, és hogy az embernek ellensége legyen az ő háza népe, akik a Krisztus szerint élnek, tudják, mit jelent ez a gyakorlatban. Ezt nem szükséges magyarázni. De itt a háza népére vonatkozik az embernek, a háza népére, a vér szerinti rokonaira vonatkozik, nem pedig a gyülekezetre. A meghasonlás. A botránkozás. A botránkozás nem gonoszság. Nem gonoszság a botránkozás. Nem elítélni való dolog. Nem lesz soha az. Gyógyítani való dolog a botránkozás. A botránkozás ugyanis értetlenség. Már Keresztelő Jánosnál is az. Értetlenség. Nem érti, hogy miért ez a kegyelem. Miért? Ha szemben állunk a kegyelmet elutasítókkal, tudatosan elutasítókkal, a leggyakoribb dolog az, hogy az értelem nem fogja fel, hogy mire jó ez a kegyelem, minek ez. Itt a gyülekezetben ugyanezt lehetne gyakorolni. Ha valaki nem ért valamit, meg lehet magyarázni neki. Például, volt egy ismerősöm, aki az elmúlt-elmúlt rendszernek, egy nagyon csúnya rendszernek, a Horthy rendszer és a szocialista rendszer közötti időszaknak volt odaadó híve. Természetesen, mélységesen elítélhetjük ezt a dolgot. De tette ezt azért, mert túl fiatal volt. És mikor ismereteket szerzett arról, hogy milyen oldalra is állt, a lelki ismeretének a megőrzése miatt, a kezének a vértől való megóvása miatt szakított. Nagyon sokan az elmúlt rendszerrel ugyanezt tették. Bizonyos adatok hiányában elfogadták szívvel, lélekkel, hogy létező dolog közben csak egy kivetített játék, egy szörnyű játék volt a fejünk felett. Mert nem tudtak bizonyos adatokat, nem értettek bizonyos adatokat. Azután jött ugye a felvilágosodás, most már nincs szocializmus, és többen vagyunk? Nem a rendszerek hívei és a rendszerek ellenzői, nem az ilyen-olyan beállítottságú emberek azok, akik igazán értetlenek tudnak lenni, hanem az elhívottak. Akikben dübörög az elhívás, akikben erős az, hogy én Krisztusért ezt teszem. Ez az én szolgálatom. Na, ebből a státuszból lehet feltenni azt a kérdést, hogy tényleg te vagy a Mesiás? Közel férkőzve a Mesterhez lehet igazán eltalálni, hogy hol rossz neki. Péterként lehet a Mesterrel való kapcsolatunkat letagadni. Júdásként lehet csak elárulni. És csak ha tanítványok vagyunk, csak úgy tudjuk otthagyni életünket mentve a Mester. Mert ha messziről néznénk, nem lennénk tanítványok, nem számítana otthagyásnak, ha elszaladunk. Jézus válasza Keresztelő János értetlenkedésére nem az, hogy elközelített egy igazságos világrend, tehát a szegények most már gazdagok lesznek, az eddigi gazdagokon meg jót ütnek, és ővelük lesznek a szegények. Nem a szegényeknek jut több élelmiszer, és nem a gazdagoktól veszik el, ami a szegényeknek jut. Nem ilyen egyszerű. Amit Jézus mond még humánus alapon is, csak annyi, hogy az evangélium hirdettetik a szegényeknek. Azoknak, akiknek a szegénységük miatt láthatatlan volt Isten szeretete, kegyelme, azoknak most már látható. Már a szegénység nem akadály, mert Jézus mindenütt prédikál, nem csak a templomokban. De a lényeg az, amit Jézus mond, a vakok látnak, a sánták járnak, poklosok megtisztulnak, siketek hallanak, halottak, feltámadnak. És a szegényeknek evangélium hirdettetik. Higgyétek el, hogy feltámadhatnak a halottak. Lelki halottak is. Ha ti magatok feltámadtatok egyszer, akkor ezt hinnetek kell. Mert mások feltámadásának tagadásával szédent hoztok a ti feltámadásotokra. Boldogság, ami a Jézusban meg nem botránkozó embernek a része, az biztonság és kiteljesedés. Valamiféle visszaigazodás az ős tisztasághoz, a teremtett tisztasághoz. Iszonyatosan nehéz. Különböző fázisokban vagyunk ebben a visszaigazodásban. Különböző szakaszokban vagyunk mindnyájan. Más-más szakaszban. Ezért számít különösnek az, hogy azok az emberek, akik kicsit magukat közelebb érzik Istenhez, valamilyen módon elhatárolják magukat attól, akiken Isten megkönnyörül, csak távolabb vannak tőle. Én a budapesti teológián az egyik öreg professzoromtól azt tanultam, hogy vannak olyan emberek, akik már találkoztak Krisztussal, és vannak olyanok, akik majd fognak találkozni vele. Olyanok, akik nem találkoznak vele, nincsenek, egy darab sem. Mert ő az egyetlen út. Vissza. Az eredeti, szent és tiszta állapothoz. Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy békét bocsássak a földre. Nem azért jöttem, hogy békét bocsássak, hanem hogy fegyvert. Krisztusi fegyver bennünk a legmodernebb automata. Mert fegyver bennünk szavainkban, gondolatainkban és érzelmünkben. Fegyverré válhatunk mi magunk. Krisztusivá válhatunk magunk. De mikor átadnak titeket, ne aggódjatok, mi módon vagy mit szóljatok, mert megadatik néktek abban az órában, mit mondjatok. Mert nem ti vagytok, akik szóltok, hanem a ti atyátoknak lelke az, aki ti bennetek szól. Nincs ettől nagyobb biztonság. Nem vagyunk magunkéi, azt énekeltük. Nem vagyunk magunkéi. Egy körülöttünk kavargó, csupa-csupa igazsággal és valósággal és szentséggel meg tisztasággal felszerelt világban, meg erővel felszerelt világban. Csak mi, krisztusi emberek mondhatjuk azt, hogy mi nem vagyunk magunkéi. Nekünk nincsenek igazságaink, ami nevében pokorra küldhetünk másokat. Nekünk nincsen saját igazságunk. Nem vagyunk magunkéi. Elhívott az Úr. Hivatástudattal fogadtuk és elfogadtuk az ő elhívását, és erős, tudatos bennünk az ő elhívása. De mikor elküld magától, mi már csak az ő szolgái vagyunk, a küldetésben már csak az a fontos, hogy az, aki küldött minket, ott, ahova küldött minket, be tudja fejezni munkáját. Visszaszelídíteni az emberiséget Istenhez. Már mi nem vagyunk. János pedig, mikor meghallotta a fogságban Krisztus cselekedeteit, elküldve kettőt az ő tanítványai közül mondanéki, te vagy-e az, aki eljövendő, vagy mást várjunk? És felelt Jézus mondanéki, menjetek és jelentsétek Jánosnak, amiket hallotok és láttok. A vakok látnak, a sánták járnak, a poklosok megtisztulnak és a siketek hallanak, a halottak feltámadnak és a szegényeknek evangélium hirdetetik, és boldog, aki én bennem meg nem botránkozik. Ámen. Válaszul Isten üzenetére a 138. Zsoltárunk első versét énekeljük. A 138. Zsoltárunk első versét, mely így kezdődik. Dicsér téged teljes szívem. Foglaljuk el helyünket, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Urunk, te, ki békét ígérsz, add meg nekünk. Urunk, adj erőt, és adj bölcsességet a te vezetésedben eligazodni, a te vezetésedhez hozzáigazodni. Köszönjük neked az élet üzenetét. Köszönjük, hogy a saját üdvösségünkben úgy bízhatunk, amennyire mi mindent meg tudunk bocsátani. Köszönjük neked, hogy van erőnk, és van kitartásunk újra és újra hozzád igazodni, megkeresni téged. Add, hogy hitben és reményben ne csak magunkat, de embertársainkat is, gyülekezetünk tagjait is tudjuk újra és újra eléd vinni, elhordozni. Taníts minket a fegyverhordozásra, azokon a frontokon, ahova harcolni küldesz. De taníts minket minden módon az öröm és a kegyelem szavának hirdetésére, mindenütt, mindenkor. Úrunk, könyörülj meg rajtunk, hogy nem veszünk komolyan téged, könyörülj meg rajtunk, hogy magunkat túl komolyan vesszük. Könyörülj meg rajtunk, hogy megbotránkozunk, hogy értetlenkedünk. Világosíts fel minket Te a Te üzenetedből naponta. A mi Urunkért, Jézusért kérünk. Amen. Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert Tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Istennek békéje, amely minden emberi értelmet és okoskodást felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat, hiteteket Jézusban. Amen.